Második fejezet. A reggelinek nevezett étkezés után, melyhez a két jó barát akkor ült le, amikor a közönséges halandók már régen túl voltak a déli prandiumon, a rómaiak déltájban fogyasztott villás reggelijén, Petronius rövid szundítást javasolt. Szerinte a látogatáshoz még korai volt az idő. Vannak ugyan, akik már napfelkeltekor elkezdik ismerőseik látogatását, mondván, hogy ez ősi római szokás, ő azonban ezt barbár szokásnak tartja. A délutáni órák a legalkalmasabbak, de nem korábban, mint mikor a nap a kapitóliumi Jupiter templom felé hajlik, és kezd rézsutos sugarakat vetni a fórumra. A fórum Róma legfontosabb tere, itt voltak a középületek, itt folyt le a politikai élet. Ősszel még rendszerint nagyon meleg van, és az emberek étkezés után szívesen alszanak egyet. De közben igen kellemes az átrium szökőkútjának csobogását hallgatni. Az átrium a római ház legfontosabb helyisége, a család leggyakoribb tartózkodási helye. És a kötelező 1000 lépésnyi séta után szundítani egyet a félig összevont bíbor színű veláriumon, függönyön, átszűrődő vörös fényben. Vinicius igazat adott neki, és elindultak sétálni, közben hanyagul beszélgettek, hogy mi újság a Palatinuson, meg a városban, majd egy kicsit filozofáltak is az életről. Ezután Petronius elvonult a kubikulumba, hálószobába, de nem sokáig aludt. Fél óra múlva kijött, és verbéna olajat hozatott, azt szagolgatta, majd bedörzsölte vele kezét és halántékát. Nem is hiszed, jegyezte meg, mennyire felüdít és kijózanít. Most már készen vagyok. A gyaloghintó már régen kint várt, beültek hát, és elvitették magukat a Vicus Patriciusra. Utca, városrész, Aulus házához. Petronius inzulája a Palatinus déli lejtőjén, az úgynevezett Carini közelében épült, útjuk tehát a fórum felé vezetett volna, de mivel Petronius egyúttal Idomeneus ötvöshöz is be akart nézni, úgy intézkedett, hogy a Vicus Apollinuson és a fórumon átvigyék őket a Vicus Celaratus felé, amelynek sarka tele volt tabernákkal. Az óriási szerecsenek felkapták a gyaloghintót, és elindultak, maguk előtt engedve a Pedisekvinek nevezett rabszolgákat, utatnyitó rabszolgák. Petronius egy ideig hallgatagon emelgette orrához verbéna illatú kezét, mintha valamin gondolkoznék, kis idő múlva pedig megszólalt. Most villant eszembe, hogyha a te erdei istennőd nem rabszolga, akkor ott hagyhatnál Plauciuszék házát, s átköltözködhetnék hozzád. Ott körülvennéd szerelmeddel, és elárasztanád gazdagsággal, mint én az én imádott Krüzotémiszemet, akit köztünk maradjon, legalább annyira unok, mint ő engem. Marcus a fejét rázta. Nem, kérdezte Petronius. A dolog legrosszabb esetben eljutna a Cézárig, és bizonyos lehetsz afelől, hogy a rőtszakálú, már rám való tekintettel is, a te pártodra állna. Nem ismered Lügiát, felelte Vinicius. Engedd hát meg a kérdést, te ismered őt másként is, mint látásból? Beszéltél vele? Szerelmet vallottál neki? Láttam őt először a szökőkút mellett, azután még kétszer. Ne feledd, hogy amíg Auluszéknál voltam, a vendégeknek fenntartott oldalsó villában laktam, és mivel kezem ki volt ficamodva, nem étkezhettem velük együtt. Csak bejelentett elutazásom előestéjén, az estebédnél találkoztam vele, és egy szót sem szólhattam hozzá. Hallgatnom kellett Aulus elbeszélését Britanniában aratott győzelmeiről, majd az itáliai kisbirtokok hanyatlásáról, amit még Licinius Stolu igyekezett megakadályozni. Nem hiszem, hogy Aulus egyébről is tud beszélni, és ne hidd, hogy ezelől kibújhatunk, ha csak korunk elpuhultságáról nem akarsz hallani. Tyúkoljaikban fácánokat tartanak, de nem esznek belőlük, mert az az elvük, hogy minden megevett fácán közelebb hozza Róma hatalmának bukását. Másodszor a kerti ciszterna mellett láttam egy frissen kitépet nátszállal a kezében, amint annak kalászát a vízbe mártogatva öntözte a körös körülnyíló íriszeket. Tekints térdemre. Herkules pajzsára, mondom, nem reszkedett, mikor a pártusok üvöltve felleg módjára rohantak csapatainkra, de ott, ama ciszterna mellett annál jobban reszkedett. Zavarban voltam, mint egy gyerek, aki a bullát még a nyakában hordja. A bulla aranyérem, melyet a római gyermekek nyakukon viseltek. És sokáig egyetlen szót sem bírtam kimondani, csak a szemem koldult. Kegyelmet. Petronius szinte irigyen tekintett rá. Boldog ember, sóhajtott. Ha a világ és az élet a lehető legrosszabb volna is, egy örökké jó maradt benne, a fiatalság. Kis idő múlva pedig megkérdezte, és nem is szóltál hozzá? De igen. Mikor kissé összeszedtem magam, megmondtam, hogy Ázsiából tértem haza, és itt a város közelében kificamítottam a kezem. És sokat szenvedtem, de most, hogy el kell hagynom ezt a vendégszerető házat, látom, hogy itt a szenvedés többet ér, mint másutt a gyönyör, és a betegség többet, mint másutt az egészség. Ő is lehajtott fejjel, zavartan hallgatta szavaimat, és közben egy nátszállal rajzolt valamit a sárga homokba. Azután feltekintett, még egyszer ránézett az odarajzolt jelekre, majd mintha valamit kérdezni akart volna, újból reám, és hirtelen elrohant, mint a hamadriászok a félkegyelmi faun elől. A hamadriászok a fák nymfái. Bizonyára nagyon szép szeme van. Akár a tenger, és én bele is merültem, mint a tengerbe. Hidd el, hogy az archipelágus sincs ilyen kék. Kis idő múlva odaszaladt a kis Plautus, és kérdezett valamit, de nem értettem, mit akar. Ó, Athéné, kiáltott fel Petronius. Vedd le az ifjú szeméről a kendőt, melyet Érosz kötött oda, mert különben fejét széjjel zúzza Vénusz szentélyének oszlopán. Aztán Viniciushoz fordult. Ó, te tavaszi rügyeske az élet fáján, te első hajtása a szőlőskertnek. Plauciuszék helyett inkább Gelóciushoz, az életről még mit sem sejtő fiúcskák iskolájába kellene, hogy elvigyelek. Mit akarsz tulajdonképpen? Mit rajzolt a homokba az a leányka? Nem ámor nevét, vagy nyilával átlőtt szívet, vagy netán olyas valamit, amiből megtudhattad volna, hogy a szatírok már suttogtak egyet mást az élet titkairól a nimfa fülecskéjébe? Hogyan is nem nézted meg azokat a jeleket? Régebben felöltöttem én a tógát, mint sem gondolnád, felelte Vinicius, és még mielőtt a kis Aulus odajött volna, jól megnéztem a jeleket. Hiszen tudom, hogy a leányok Görögországban meg Rómában is gyakran írják a homokba vallomásaikat, amelyeket ajkuk nem akar elmondani. De találd ki, mit rajzolt. Ha nem azt, amit gondoltam, akkor nem találom ki. Egy halat. Micsodát? Mondom, egy halat. Nem tudom, azt akartál jelezni, hogy erejében eddig elé hideg vér kering, de hiszen te... aki engem az élet fáján kiütköző tavaszi rügyecskének neveztél, bizonyára jobban értesz az ilyesmihez. Carissime, az ilyesmit Pliniusztól kérdezd meg, ő igen ért a halakhoz. Ha az öreg Apicius élne, talán ő is tudna erről mondani valamit, mert több halat megevett életében, mint amennyi a neapolisi öbölben egyszerre elfér. A beszélgetésnek itt vége szakadt, mert forgalmas utcákba értek, ahol azt már zavarta volna az emberi lárma. A Vicus Apollinison áthaladva befordultak a Fórum Románumra, ahol derűs napokon napnyugta előtt tömegesen gyűlt össze a semmittevő lakosság, hogy az oszlopsorokban sétálgatva adják tovább híreiket, és meghallgassák másokét, hogy lássák a gyaloghintókon vitt előkelőségeket, és végül, hogy bebenézzenek az ötvös műhelyekbe, könyvesboltokba, a pénzváltó üzletekbe, a kelmekereskedésekbe, a bronzműves műhelyekbe és mindenféle egyéb boltba, amelyekkel tele voltak a Fórum Kapitólium felüli oldalának házai. A fórum fele, mely közvetlenül a várat környező lombok alatt terült el, már teljes árnyékban volt, ellenben a fentebb épült szentélyek oszlopai aranyos fényben csillogtak az ég alkotta kék háttér előtt. A mélyebben sorakozó oszlopok hosszú árnyakat vetettek a márványlapokra, de minden annyira tele volt velük, hogy az ember szeme eltévedt közöttük, akár az erdőben. Mintha ezek az épületek és oszlopok alig fértek volna el egymás mellett. Eddig a másik fölé tornyosult, jobbra-balra sorjáztak, felkapaszkodtak magaslatokra, hol a várfalhoz, hol egyik a másikhoz simult, mint meg annyi kisebb-nagyobb, vastagabb és vékonyabb, aranyos és fehér fatörzs, melyek hol akantusz virágrízben, akantusz levelek a korintuszi oszlopfők díszítései, pompáztak az árkitrávok alatt, hol ionkos szarvakba csavarodtak össze, hol pedig egyszerű dór négyszögekben végződtek. E fölött az erdő fölött színes triglifek ragyogtak. Triglif a dór templom gerendázatát díszítő hármas rovátka, a háromszögű oromzatokról kőbevésett istenképek domborodtak ki, a csúcsokon a szárnyas aranykvadrigák, négyes fogatok, mint a éppen a kéklő levegőbe készülnének felrepülni, amely olyan nyugodtan lebege szentélyekkel zsúfolt város fölött. A fórum közepén meg a szélein emberfolyam hömpölygött. Tömegek sétáltak Julius Cézár bazilikájának ívei alatt, tömegek üldögéltek Castor és Pollux lépcsőjén, Helén a testvérei, kiknek temploma a Fórum Románumon a lovagok szentélye volt. Sétálgattak Vesta temploma körül, és olyanok voltak-e márvány alkott a tágas háttér előtt, mint a tarkabarka pillangók vagy bogarak rajai. Fentről a Jovi Optimo Maximo feliratú templom felől, a jóságos és hatalmas Jupiternek, az óriási lépcsőn újabb emberhullámok ömlöttek lefelé. A rostra mellett, rostra nyilvános szónoki emelvény a fórumon, alkalmi szónokokat, ittott árusokat hallgattak, amint gyümölcsöt, bort vagy fügelével kevert vizet kínálgattak, csalókat, akik csodahatású orvosságaikat árulták, jósokat vagy varázslókat, akik elrejtett kincsek nyomára vezettek, végül álomfejtőket, akik tudományukat kínálgatták. Néha a beszélgetés és kiáltozás zajába belekeveredett a szisztrumok, az egyiptomi szambukák vagy a görög fuvolák hangja. Másút betegek, kegyes emberek vagy gondokba merült lelkek áldozatot vittek a szentélyekbe. Az emberek között a kőlapokon galambcsapatok verődtek össze, mint meg annyi tarka vagy sötét mozgófolt, és mohón kapkodtak az áldozati magvak után, hol hangos szárnycsattogással röppentek a magasba, hol ismét lecsaptak a tömegtől szabadon hagyott helyekre. Időnként a tömeg utat nyitott egy-egy gyaloghintónak, amelyekből előkelő hölgyek, szenátorok vagy lovagok arca tekintett ki, mint egy az élet örömeitől elnyűjt, megtermett vonásokkal. A különböző nyelvű lakosság hangosan ismételte el neveiket, hozzáadva a csúfneveiket és mindenféle gúnyos megjegyzéseket vagy dicséreteket is. A rendetlen csoportok között néha ütemes léptekkel haladó katonaosztagok vagy az utcai rend fölött örködő vigilek nyomakodtak át. A vigil őr rendőr. A görög nyelv mindenfelé éppen olyan sűrű hallatszott, mint a latin. Vinicius régen nem volt már a városban, most hát bizonyos kíváncsisággal nézte ezt a rajzó tömeget, meg ezt a fórum románumot, amely a világ hullámai fölött uralkodott, de ugyanakkor úgy elárasztották a világ hullámai, hogy Petronius, mint egy társa gondolatát kitalálva, megjegyezte. A quiriszek fészke, quiriszek nélkül. A quiriszek római polgárok. És valóban a helybeli elem szinte elveszett ebben a mindenféle és fajta népségből álló tömegben. Voltak ott etiópszok, óriási szűke emberek a távoli északról, britannok, gallok, germánok, Szerkium ferdeszemű lakói, Szerkium Kína ókori neve, az Eufrátész és Indus partvidékéről való emberek, téglaszínre festett szakállal, Orontész parti fekete szemű, szelíd tekintetű szíriaiak, az arab sivatagok csontá aszalódott lakói, horpat mellű zsidók, egyiptomiak, az örökös közömbös mosolyol az arcukon, aztán numidák, afrikaiak, meg hellászi görögök, akik bölcsességük, művészetük, értelmük és családságuk révén a rómaiakkal egyformán uralkodtak a városon. Voltak itt a szigetekről származó meg kis-ázsiai görögök, egyiptomi meg itáliai görögök, sőt, Gallia Narbonensisből valók is. az átfúrt fülű rabszolgák tömegéből nem hiányzott a naplopó szabad lakosság sem, amelyet a császár szórakoztatott, táplált, sőt ruházott is, és voltak szabad jövevények is, akiket a könnyű élet és fortuna istenasszony csalt ebbe az óriási városba. Nem hiányoztak az árusok, meg Szerápisz papjai sem, pálmaágakkal a kezükben. Ízisz papjai, kinek oltárára több áldozatot hordtak, mint a kapitóliumi Jupiterére, Kübele papjai, Kübele kis-ázsiai, illetve egyiptomi istenségek, kiknek kultusza Rómában is elterjedt. Kezükben az aranyló rizskalászokkal, meg még számos istenség vándorpapjai, keleti táncos nők rikító mitrákkal, amulettárusok, kígyóbűvölők, meg káldeai mágusok. Végül minden foglalkozás nélküli emberek, akik minden héten jelentkeztek a Tiberis parti magtárakban gabonáért, verekedtek a cirkuszokban a lutri jegyekért, éjszakáikat a Tiberis túlsó partján, a folytonosan düledező viskókban, a derűs meleg napokat pedig a kriptoportikuszokban, fedett oszlopcsarnok, zárt oszlopos folyosó, Suburra szennyes kifőzéseiben, Suburra népes római utca, Milvius hídján, vagy a gazdag emberek inszulái előtt töltötték, ahol időnként odalöktek nekik valamit a rabszolgák asztaláról megmaradt hulladékokból. Petroniust jól ismerte ez a tömeg. Vinícius fülét minduntalan megütötte a megjegyzés. Hik est, ez ő! Szerették őt bőkezűségéért, de népszerűsége különösen azóta növekedett meg, amióta kitudódott, hogy a császár előtt szót emelt az ellen, hogy Pedanius Secundus Prefectus egész rabszolga familiáját, vagyis korra és nemre való tekintet nélkül valamennyi rabszolgáját halálra ítélték azért, mert egyikük egy kétségbe esett pillanatában megölte ezt a szörnyeteget. Petronius gyakran és nyíltan megmondta ugyan, hogy neki ez a dolog közömbös volt, és ő csak mint magánember, mint arbiter eleganciárum beszélt a császárral, mert esztétikai érzékét sértette az a barbár mészárlás, amely legfeljebb szkítákhoz méltó, de rómaiakhoz nem. Mindazonáltal a nép, amelyet felháborított e mészárlás, azóta megszerette Petroniust. De ő nem sokat törődött ezzel, hiszen tudta, hogy ez a nép szerette Britannicust is, akit Néró megmérgezett, és Agrippinát, akit meggyilkoltatott, és Oktáviát, akit Pandatária szigetén folytatott meg, miután ereit forró gőzben felvágták. Szerette Rubelius Plautust, akit száműztek, meg Trászeát is, akinek bármely nap meghozhatta a halálos ítéletét. A nép szeretete inkább rossz előjelnek számíthatott, és a szkeptikus Petronius egyúttal babonás is volt. A tömeget kétszeresen is megvetette, először mint arisztokrata, másodszor mint esztéta. Az olyan ember, aki állandóan a zsebében hordott főt, babtól bűzlik, és emellett folyton rekedt és izzadt az utcasarkokon és a perisztüliumokon, a római ház oszlopos belső kertje, folyó morajátéktól, szinte nem érdemli meg az ember nevet. Nem is viszonozta hát sem a tapsokat, sem az itt-ott feléje dobott csókokat, hanem Pedanius históriáját mesélte el Markusnak, és közben gúnyolta az utcai csőcselék csillcsapságát, amely ama fenyegető felháborodás után már másnap megtapsolta a Jupiter Stator szentélyébe hajtató Nérót. De Avernus könyvesboltja előtt megállította a gyaloghintót, kiszállt, egy díszes kéziratot vásárolt, és átadta Viníciusnak. Ezt neked vettem ajándékba, mondta. Köszönöm, felelte Vinícius, majd a kézirat címére pillantva megkérdezte. A Szatirikon? A Szatirikon Petronius híres regénye, mely töredékesen maradt reánk. Egyik része, Trimákió lakomája, egy felfúvalkodott új gazdag fényűzését állítja pellengérre. Ez valami új dolog. Ki írta? Én. De én nem akarok Rufinus nyomdokaiba lépni, akinek a históriájával még adósod vagyok, sem Fabricius Vejentóéba, így hát senki sem tud róla, s te se szólj senkinek. Még azt mondtad, hogy nem írsz verseket, jegyezte meg Vinícius a kéziratba pillantva, pedig úgy látom, ez a próza sűrűn át van szűve versekkel. Ha olvasod, figyeld meg Trimákió lakomáját, ami a verseket illeti megundorodtan tőlük, amióta Néró hőskölteményt ír. Látod, Vitellius, ha könnyíteni akar a gyomrán, elefántcsontpálcikával segít magán, úgyhogy azt a torkába nyomja, mások olajba vagy kakukkfűpárlatba mártott flamingó tollat használnak, én viszont elolvasom Néró költeményeit, és a hatás azonnal jelentkezik. Azután már dicséretem is, ha nem is tiszta lelkiismerettel, de legalább tiszta gyomorral. Azzal a gyaloghintót ismét megállította Idoméneusz ötvös műhelye előtt, és a gemmák ügyét elintézve most már egyenesen Aulus házához vitette magukat. Útközben elmondom neked Rufinus történetét, annak bizonyítékával, hogy mit jelent a szerzői önimádat, mondta. De mielőtt még elkezdhette volna, már is befordultak a Vicus Patriciusra, és csak hamar Aulus lakása előtt voltak. Egy tagbaszakadt fiatal janitor nyitotta ki előttük az osztiumba vezető ajtót, amely fölött egy kalitkába zárt szarka köszöntötte őket hangos szálve kiáltással. Míg a második előszobából, az úgynevezett osztiumból a tulajdonképpeni átriumba mentek, Vinicius így szólt. Észrevetted, hogy itt az ajtónáló nem visel láncot? Furcsa egy ház ez, felelte Petronius suttogva. Bizonyára tudod, Pomponia Grécinát azzal gyanúsították, hogy ama keleti babona hívője, amelynek alapja valami Krestos tisztelete. Alika nem Crispinilla árulta be, aki nem bírja megbocsátani Pomponiának, hogy egy férj elég neki egy egész életre. Univira, pedig Rómában manapság könnyebb egy tál noricumi rizikét kapni. Házi bíróság ítélt fölötte. Igazad van, különös egyház. Későbben majd elmondom, mit láttam és hallottam itt. Közben az átriumba értek. Az átriumra felügyelő rabszolga, az úgynevezett Atriensis, elküldte a nomenklátort, hogy jelentse be a vendégeket, ugyanakkor pedig a szolganép széket tolt eléjük és zsámolyokat a lábuk alá. Petronius mindig úgy képzelte, hogy ebben a házban örökös szomorúság uralkodik, és ezért sosem járt ide. Most hát bizonyos álmélkodással nézett körül, és némi csalódást is érzett, mert az átrium hangulata inkább vidám volt. Felülről egy tágas nyíláson át fényes sugárkéve hatott be, amely a szökőkút vizében ezer szikrára zúzódott szét. Az impluviumnak nevezett négyszögletes halastavat, közepén a szökőkúttal, melynek az volt a feladata, hogy az esős időben a felső nyíláson át behulló esőt felfogja, kökörcsin és lilium övezte. A liliumot nagyon szerethették e házban, mert egész bokorszám volt itt, fehér meg vörös lilium, meg kék írisz, és finom szirmaikat ezüstösre festette a porrászúszott vízpermet. A liliumok cserepeit rejtő nedves moha és a sűrű levelek között gyermekeket és vízimadarakat ábrázoló bronz szobrocskák látszottak. Az egyik szegletben egy ugyancsak bronzból öntött szarvasünő a nedvességtől zöldé patinásodott fejét a víz fölé nyújtotta, mintha inni akarna. Az átriumnak mozaik padlója volt. A falak egy részét vörös márványlapok borították, többi részére fák, halak, madarak és griffek voltak festve, és ezerféle színjátékokkal csiklandozták a szemet. Az oldalszobákban nyíló ajtók kereteit teknőc, sőt elefántcsont díszítette, az ajtók közötti falak mentén Aulus őseinek szobrai sorakoztak. Mindenütt a nyugodt jó mód látszott, mely távol van minden fényűzéstől, de annál nemesebb és magabízóbb. Petronius lakása sokkal tekintélyesebb és előkelőbb volt, de azért itt sem talált semmit, ami ízlését sértette volna, és éppen közölni akarta ezt Viníciusszal, amikor a Velarius rabszolga félretolta az átrium és tablinum közötti függönyt, és azon túl megpillantották a gyorsan közeledő Aulus Plautiust. Már élete alkonya felé haladó, deresfejű, de azért erőteljes férfiú volt, arca erélyes, kissé rövid, de valamiért mégis sasfejhez hasonlított. Ezúttal azonban bizonyos csodálkozás, sőt nyugtalanság tükröződött róla amiatt, hogy ilyen váratlanul Néró barátját, társát és bizalmasát látja itt. De Petronius sokkal inkább világfi és éles eszű férfiú volt, sem hogy az ilyesmit észre ne vegye. Így aztán az első üdvözlések után minden ékes szólását és fesztelenségét latba vetve elmondta, hogy a gondos ápolást csak megköszönni, amelyben húga fiának e házban része volt, s hogy csakis a hála indította el látogatásra, amelyre egyébként Aulusszal való régi ismerettsége jogosítja fel. Aulus a maga részéről biztosította, hogy igen kedves vendége a házának, ami azonban a hálát illeti, azzal inkább ő, Aulus tartozik, ám bár Petronius bizonyal nem is sejti ennek okát. Petronius valóban nem sejtette. Hiába vetette fel Diobarna szemét, störte a fejét, hogy eszébe jusson a legcsekélyebb szolgálat is, amelyet Aulusnak vagy bárkinek valaha tett. Nem jutott eszébe semmi, legfeljebb az, amit Viníciusnak készült tenni. Akaratán kívül adódhatott ugyan valami hasonló dolog, de csak akaratán kívül. Nagyon szeretem és becsülöm Vespasianust, felelte Aulus, akinek életét megmentetted, mikor egyszer megesett vele az a szerencsétlenség, hogy Cézár verseinek hallgatása közben elszundikált. Az a szerencse esett meg vele, felelte Petronius, hogy nem hallotta azokat a verseket, azt azonban nem tagadom, hogy a dolog szerencsétlenséggel is végződhetett volna. A rőtszakáló mindenáron el akart küldeni hozzá egy centúriót azzal a baráti üzenettel, hogy vágja fel ereit. De te, Petronius, kinevetted őt. Úgy van, vagyis ellenkezőleg azt mondtam, hogy ha Orpheus énekével el tudta altatni a vadállatokat, az ő diadala legalább olyan nagy, ha Vespasianust sikerült elaltatnia. A rőtszakálót lehet korholni, csak az a fontos, hogy egy kis adag korholásban nagy adag hízelgés legyen. Poppea, a mi szerelmetes Augustánk ezt nagyon jól érti. Sajnos ilyen időket élünk, felelte Aulus. Két fogam hiányzik elől. Egy britanniai ember ütötte ki kővel, és emiatt most csípolva beszélek, de azért életem legkedvesebb pillanatait mégis Britanniában töltöttem. Mert azok a győzelem pillanatai voltak, vetette közbe Vinícius. De Petronius, attól tartva, hogy az öreg hadvezér most majd elkezd régi háborúiról beszélni, gyorsan változtatott a témám. Elmondta, hogy Préneste közelében a parasztok egy döglött farkaskölyköt találtak, melynek két feje volt. A legutóbbi vihar alkalmával pedig a villám lerombolta a Luna szentélyének szegletét, Luna a holdistennője, ami a késői őszi időre való tekintette rendkívüli jelenség. Egy bizonyos Kotta, aki ezt elmondta neki, még hozzátette, hogy ama szentély papjai ebből a város, vagy legalábbis egy hatalmas épület romlását jósolják, amit csak rendkívüli áldozatokkal lehet elhárítani. Aulus a történetet meghallgatva kijelentette, hogy az ilyen jelenségeket semmiképpen sem szabad alábecsülni. Hogy az istenek haragudhatnak azért a rengeteg gonoszságért, melyeknek mértéke már túlmegy minden határon, abban nincs semmi különös. Ilyen körülmények között pedig a könyörgő áldozatok teljesen helyén valóak. Petronius azonban így felelt. A te házad nem nagy, bár nagy ember lakik benne. Az enyém viszont Silány tulajdonosához képest túlságosan is nagy, bár valójában kicsiny. Ha pedig valami akkora épület romlásáról van szó, mint például a Domus Transitoria, Nero háza, mely a Palatinust az Esquilinusszal köti össze, akkor vajon érdemes-e áldozatokat hoznunk azért, hogy a romlást elkerüljük? Plautius nem felelte kérdésre, és óvatossága kissé sértette is Petroniust, mert noha valóban nem tudott különbséget tenni a rossz és jó között, sohasem volt besúgó, úgyhogy mindig teljes biztonsággal lehetett vele beszélni. Most hát ismét változtatott a beszédtárgyán, és dicsérte Plautius lakását és az itt uralkodó jó ízlést. Régi hajlék ez, magyarázta Plautius, és én, mióta örököltem, semmit sem változtattam rajta. Miután az átriumot a tablinumtól elválasztó függönyt félretolták, a ház egész hosszában nyitva volt, úgyhogy a tablinumon, a családfő dolgozószobáján, és a következő perisztiliumon, valamint az azon túllevő Ökusz nevű termen keresztül a ház egyik díszes fogadóhelyisége. Ki lehetett látni a kertbe, amely sötét keretbe foglalt világos képnek látszott a távolból. Vidám gyermeki kacagás hallatszott be onnan az átriumba. Á, vezér, szólt Petronius, engedd meg, hadd hallhassuk közelebbről ezt a manapság olyan ritka őszinte kacagást. Nagyon szívesen, egyezett bele Plautius felállva, az én kis Aulusom labdázik ott Lügiával. De ami a nevetést illeti, úgy vélem, Petronius, neked az egész életed csupa nevetésből áll. Az élet nevetséges, tehát nevetek, viszonzál Petronius. Ez a nevetés azonban egészen más. Petronius egyébként nem naphosszat nevet, hanem inkább éjszaka hosszat, tette hozzá Vinícius. Így beszélgetve mentek végig a házon, és kijutottak a kertbe, ahol Lügia a kis Aulusszal labdázott, és a labdákat külön ecére beosztott, s Sphéristének, labdaszedőnek nevezett rabszolgák szedték fel, s adták kezükbe. Petronius lopva gyors pillantást vetett Lügiára, a kis Aulus Vinícius megpillantva odafutott, hogy üdvözölje, az pedig elhaladtában fejet hajtott a gyönyörű leány előtt, aki labdával a kezében, kissé zilált hajjal, kissé lihegve és kipirultan állt előtte. De a repkénnyel, vadszőlővel és jerikói lonccal befuttatott kerti trikliniumban ült Pomponia Grécina. Oda mentek hát, hogy köszöntsék. Petronius házban nem volt olyan bejáratos, de Pomponiát ismerte már, mert gyakran találkozott vele Antisztiánál. Rubilius Plautus leányánál, azután Szenekáik házánál és Pollionál is. Nem is tudott elnyomni némi csodálkozást, amelyet az asszony szomorú, de derűs arca, alakjának, mozdulatainak és szavainak nemes volta keltett benne. Pomponia annyira megzavarta a nőkről alkotott véleményét, hogy ez a lelke mélyéig léha, s magabiztos férfiú, akihez fogható nem is akadt Rómában, nem csak bizonyos tiszteletet érzett iránta, hanem már-már önbizalmát is elvesztette vele szemben. Íme most is, mikor megköszönte Vinícius istápolását, szinte önkéntelenül is elejtett egy-egy domina szót, ami soha eszébe nem jutott. Ha például Kávia Crispinillával, Scriboniával, Valériával, Szolinával vagy más nagyvilági hölgyekkel beszélt. Az üdvözlés után mindjárt fel is panaszolta, hogy Pomponiát olyan ritkán lehet látni, sem a cirkuszban, sem az amfiteátrumban nem lehet találkozni vele, mire az asszony kezét férje kezére helyezve nyugodtan felelte. Öregszünk, és mindketten egyre jobban szeretjük a házi csendet. Petronius éppen ellenkezni akart, de Aulus Plautius már hozzá is tette sípoló hangján. És egyre inkább idegeneknek érezzük magunkat az olyan emberek között, akik római isteneiket is görög nevekkel illetik. Az istenek bizonyos idő óta inkább csak retorikai alakokká lettek, jegyezte meg Petronius hanyagul, mivel pedig a retorikát a görögöktől tanultuk, nekem magamnak is könnyebb kimondanom például Hérát, mint Junót. Azzal Pomponiára nézett, mint egy annak a jeléül, hogy az ő jelenlétében más istenség eszébe sem juthatott volna. Azután cáfolni igyekezett azt, amit az asszony az öregedésről mondott. Igaz, hogy az emberek hamar öregszenek, de csak az olyanok, akik egészen másféle életet élnek, de ettől függetlenül vannak arcok, amelyekről Szaturnusz, mintha megfeledkezett volna. Petronius eszavaiból bizonyos őszinteség csendült, mert noha Pomponia Grécina már túl volt élete delelőjén, megőrizte arcbőre szokatlan üdességét, és mivel arca és feje kicsiny volt, sötét ruhája, komolysága és szomorúsága ellenére is egészen fiatal nőnek látszott. Közben a kis Aulus, aki Vinícius itt léte alkalmával igen megbarátkozott vele, most hozzálépett, és kérlelni kezdte, hogy labdázzék velük. A fiúcska után Lügia is belépett a trikliniumba. Most, hogy a repkény függöny alatt arcán a remegő fényfoltokkal megállt, Petronius még szebbnek látta, mint az első pillanatban, valóban olyannak, mint egy nimfa. És mivel eddig nem szólt hozzá, most felemelkedett helyéről, fejet hajtott a leány előtt, és megszokott üdvözlő szavak helyett Odysseus szavait idézte, amelyekkel Nausikát köszöntötte. Úrnőm, esdekelek, ki vagy, Isten, földi halandó? Hogyha te istennő vagy, a tágterű égbe lakók közt, Zeus atya gyermeke, Artemis az, kihez én a leginkább tartalak íme hasonlónak termetre s alakra. És ha halandó vagy, ki a földön tartja lakását, boldog apád háromszor, anyád is boldog, az úrnő és testvéreid is háromszor. Homérosz Odüsszeia 6. ének, Devecseri Gábor fordítása. Még Pomponiának is tetszett a világfi előkelő udvariassága. Ami Lügiát illeti, ő lángba borult arccal zavartan hallgatta, és nem mert felpillantani. De szája szegleteiben lassanként csintalan mosoly kezdett bujkálni, arcán meglátszott, hogy a leányos szemére viaskodik benne a válaszadás vágyával, s nyilván ezutóbbi győzedelmeskedett, mert hirtelen Petróniuszra nézett, s Amma Nausica szavaival felelt, egy lélegzetvételre idézve azokat, kissé úgy, mintha leckét mondana fel. Jó idegen, nem vagy hitvány te, sem esztelen ember. Aztán sarkon fordult és elfutott, mint ahogy errebben a megriasztott madár. Most aztán Petróniuszon volt az álmélkodás sora. Nem hitte volna ugyanis, hogy homéroszi verset halljon egy leánykától, kinek barbár származásáról már Viciniusztól értesült. Kérdő tekintetet vetett hát Pomponiára, de az asszony nem felelhetett meg neki, mert e pillanatban mosolyogva nézte, milyen büszkeség tükröződik az öreg Aulus arcán. Az pedig nem bírta leplezni örömét. Mindenekelőtt úgy megszerette Lügiát, mintha tulajdon gyermeke lett volna. Azután pedig ősrómai előítélete ellenére, amely azt parancsolta, hogy a görög nyelv és annak terjesztése ellen mennydörögjön, azt mégis a társaságbeli csiszoltság csúcspontjának tekintette. Ő maga ugyan sosem tudta tökéletesen elsajátítani, amit titokban eléggé fájlalt is, annál jobban örült tehát, hogy ennek az előkelő úrnak és egyúttal irodalmárnak, aki hajlandó lett volna az ő házát barbárháznak tekinteni, íme most Homérosz nyelvén és versével válaszoltak. Van a háznál egy görög pedagógus, szólt Petróniuszhoz fordulva, aki fiunkat tanítja, és a leány is végighallgatja a leckéket. Kis pintyőke ez még, de kedves jószág, és mi mindketten megszerettük. Petróniusz most a borostyán és lonc szövevényén átnézte a kertet és a három játszadozó alakot. Vinicius ledobta tógáját, és csak tunikában ütögette magasra a labdát, amelyet a szemben álló Lügia magasra emelt kezével igyekezett elkapni. A leány az első látásra nem keltett nagy hatást Petróniuszban, túlságosan soványnak találta. De mikor a trikliniumban közelebbről megnézte, elképzelte, hogy talán a hajnal lehetett ilyen, és mint szakértő megértette, hogy van benne valami rendkívüli. Mindent észrevett, és mindent felbecsült, vagyis rózsaszínű, áttetsző arcát, üde ajkait, melyek mint a csókra simulnának össze, a tenger azúr színében kéklő szemét, alabástronfehér homlokát, sűrű, sötét fürtjeit, melyeknek csigái, hajlataikban a borostyánkő vagy a korintuszi rész színében játszanak, könnyed nyakát és isteni hajlású vállait, karcsú, hajlékony alakját, melynek fiatalság olyan, mint a május meg a frissen kipattant virág üdesége. Felébredt benne a művész és a szépség tisztelője, és mindjárt megérezte, hogy a leány szobra alá bátran oda lehetne írni tavasz. Egyszerre Chrysothémis jutott eszébe, és elfogta a sivár nevetés, mert szeretőjét most, haján az aranyporral és feketére kendőzött szemöldökével együtt is, olyan fonnyatnak látta, mint egy szirmait hullató, megsárgult rózsa. S lám, ezt a Chrysothémiszt egész Róma irigyelte tőle. Ezután Poppeiára gondolt, és ezt a híres, nevezetes Poppeiát is lélektelen viaszmaszknak látta. E leány tanagraszerű idomaiban nem csak a tavasz illatozott, hanem ott volt a sugárzó psziché is, aki úgy átvilágított a rózsaszínű testé, mint a sugár a lámpán. Psziché a lélek megszemélyesített istennője. Viniciusnak igaza van, gondolta magában. Az én Chrysothémiszem pedig öreg, öreg, mint Trója. Ezután Pomponia Grécinához fordult, és a kert felé mutatva így szólt. Most már megértem, Domina, hogy ilyen két gyermekkel kedvesebb nektek házatok, mint a palatinuszi lakomák meg a cirkusz. Úgy van, felelte az asszony, tekintetét a kis Aulus és Lügia felé fordítva. Az öreg hadvezér pedig elbeszélte Lügia történetét, meg az Észak-Homályában élő Lügiuszok históriáját úgy, ahogy évekkel előbb Atelius Hisztertől hallotta. Amazok a labdajátékot befejezve, egy ideig a kert homokos útjain sétáltak, és mint három fehér szobor ütöttek el a mirtuszok és ciprusok alkotta sötét háttértől. Lügia kézen fogva vezette a kis Auluszt. Némi séta után leültek a kert közepén a piszkina mellett álló padra, piszkina halasmedence, de kis idő múlva Aulusz felugrott, hogy megriogassa a halakat az áttetsző vízben. Vinicius pedig folytatta a séta alatt megkezdett beszélgetését. Úgy van, mondta remegő, mély hangon. Alig nőttem ki a pretextából, bíbor szegélyes gyermektóga. Azonnal elküldtek az ázsiai légióhoz. Nem ismerhettem meg a várost, sem az életet, sem a szerelmet. Betéve megtanultam néhány anakreoni verset, meg egy kevés Horáciuszt, de nem tudnék úgy verseket szavalni, mint Petronius, amikor értelmem megnémul a bámulattól, és saját szavamat nem lelem. Mint ifjú, Musonius iskolájába jártam, aki arra tanított, hogy a boldogság alapja az, hogy az ember azt akarja, amit az Istenek. Vagyis a boldogság a mi akaratunktól függ. Én azonban azt hiszem, hogy van valami nagyobb, drágább, valami más boldogság is, ami nem tőlünk függ, mert azt csak a szerelem adhatja meg. Ezt keresik maguk az Istenek is. Tehát én is, Lügia, aki eddig nem kóstoltam szerelmet, az Istenek nyomdokain járva keresem, aki megajándékozna ezzel a boldogsággal. Elhallgatott, és egy ideig csak a vízhalak csobogása hallatszott, amit a kis Aulusz kavicsokat dobált bele, hogy a halakat megriassza. Kis idő múlva azonban Vinicius ismét megszólalt, még csendesebben, még lágyabban. Hiszen ismered Tituszt, Vespasianus fiát. Azt beszélik róla, hogy alig serdült ifjúvá, annyira megszerette Berenikét, hogy az utána való epekedés szinte az életét is kiszívta belőle. Én is tudnék így szeretni, Lügia. Gazdagság, hírnév, hatalom, meddő füst, hiába valóság. A gazdag ember talál magánál gazdagabbat. A hírnevet elhomályosítja mások nagyobb híre, a hatalmasat legyőzi a még hatalmasabb. De vajon maga Cézár, vagy bármelyik Isten érezhet-e nagyobb gyönyörűséget, vagy lehet-e boldogabb, mint az egyszerű halandó, mikor mellén piheg a kedves kebel, mikor az imádott ajkat csókolja. A szerelem tehát az Istenekkel tesz bennünket egyenlőkké, ó Lügia! A leány pedig hallgatta nyugtalanul és egyúttal csodálkozva, mint a görög fuvolát vagy citerát hallgatott volna. Néha úgy érezte, hogy Vinicius valami furcsa dalt énekel, amely beszivárok fülébe, megmozgatja vérét, szívét, az aléltság, valami félelem, de egyúttal valami érthetetlen öröm is környékezi. Azt is érezte, hogy az ifjú olyasmit mond neki, ami már előbb is megvolt benne, csak eddig nem tudott róla magának számot adni. Érezte, hogy Vinicius valamit felébreszt, ami eddig szenderkedt benne, és hogy e pillanatban a ködös álom egyre világosabb, egyre kedvesebb, egyre gyönyörűbb alakot ölt. Közben a nap már régen átsiklott a Tiberis fölött, és közvetlenül a Janiculum magaslata fölött függött. Vörös fény hullott a mozdulatlan ciprusokra, és áthatotta az egész levegőt. Lügia, mint egy álomból ébredő kék szemét Viniciusra emelte, és amint az ifjú az alkonyati fényben a szemében remegő könyörgéssel föléje hajolt, most egyszerre szebbnek látta minden más embernél és minden görög és római istennél, akiknek szobrai a szentélyek homlokzatait díszítik. Vinicius pedig ujjaival gyöngéden átfogta a leány kezét csuklón fölül, és megkérdezte. Nem találod-e ki, Lügia, miért mondom ezt neked? Nem, suttogta a leány olyan halkan, hogy Vinicius alig hallotta. De nem hitt neki, és egyre erősebben vonta maga felé kezét, és egészen a szívére vonta volna, mely a gyönyörű leány által felkorbácsolt érzékektől úgy vert akár a pöröi, s egyenesen hozzáintézte volna forró szavait, ha a mirtuszokkal szegélyezett ösvényen fel nem tűnik az öreg Aulus, aki közelebb érve így szólt. A nap nyugovóra hajlott, óvakodjatok hát az esti hűvösségtől, és ne tréfáljatok Libicinával, a halál istennője. Nem, felelte Vinícius, eddig még fel sem vettem tógámat, és mégsem éreztem hűvösséget. Pedig a napkorongjának már alig a fele látszik ki a hegy mögül, felelte a vénharcos. Bárcsak Szicília enyhe éghajlata volna ez, ahol a nép esténként összegyűlik a piactereken, hogy karban énekelve búcsúzzék a nyugovóra térő főbusztól. S feledve, hogy az előbb ő maga óvta őket Libicinától, mesélni kezdett Szicíliáról, ottani birtokairól és terjedelmes gazdagságáról, amelynek szerelmese volt. Elmondta, nem egyszer gondolt már rá, hogy átköltözik Szicíliába, s ott békességben éli le életét. Elég a téli zuzmarából annak, akinek fejét már belepte a dér. A fák még nem hújlatják leveleiket, és a város fölött még kegyesen mosolyog az ég, de ha a szőlősket megsárgul, és az albániai hegyekben leesik a hó, ha az istenek kegyetlen viharokkal látogatják meg Kampániát, akkor, ki tudja, egész háza népével együtt át nem költözik-e a csendes falusi fészkébe. Volna kedved itthagyni Rómát, Plautius? Kérdezte Vinícius hirtelen nyugtalansággal. A kedvem már régóta megvan, felelte Aulus, mert ott nyugodtabb és biztonságosabb az élet. És ismét magasztalni kezdte kertjeit, nyájait, lombok között rejtőző házát, s a kakukkfűvel és csomborral benőtt lankákat, amelyeken a méhek ragyai döngenek. De Vinícius oda sem figyelte bukolikus áradozásra, csak arra gondolt, hogy elveszítheti Lügiát, és egyre Petronius felé nézegetett, mintha tőle remélne segítséget. Ez alatt Petronius, Pomponia mellett ülve, elgyönyörködött a lenyugvó nappan, a kertben és a halastó mellett áldogáló embercsoportban. Fehér ruhájuk a mirtuszok sötét háttere előtt aranyosan ragyogott az esti fényekben. Az égen az alkonypír kezdett bíbor színűvé, majd lilává válni, és az opál minden színárnyalatában játszani. Az égbolt már egészen lila volt. A ciprusok sötét körvonalai még tisztában látszottak, mint fényes nappal, s emberekre, fákra és az egész kertre ráborult az est békessége. Petroniust meglepte ez a nyugalom, s főleg az emberek békéje. Pomponia, az öreg Aulus, fiúk és Lügia arcában volt valami, amit sosem látott azoknak arcán, akik őt minden nap, jobban mondva minden éjjel körülvették. Volt bennük valami fény, valami megnyugvás, valami derű, és mindez egyenesen abból az életből fakadt, amelyet itt mindnyájan éltek. Kissé csodálkozva gondolt rá, hogy íme mégis létezhet olyan népség, olyan gyönyörűség, amelyet ő sosem kóstolt, noha egész életében a szépséget és gyönyört hajszolta. E gondolatot nem bírván magába folytani, Pomponiához fordulva így szólt, azt mérlegelem lelkemben, hogy mennyire más a ti világotok, mint az, amelyen a mi Nérónk uralkodik. Az asszony erre finom arcát az alkonypír felé emelve egyszerűen így felelt. A világon nem Néró uralkodik, hanem az Isten. Pillanatnyi csend állt be. A Triclinium közelében az öreg hadvezér, Vinícius, Lügia és a kis Aulus léptei hallatszottak, de mielőtt még odaértek volna, Petronius megkérdezte. Tehát te hiszel az istenekben, Pomponia? Hiszek az egy, igazságos és mindenható istenben, felelte Aulus Plautius felesége.